Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csíkszeredából jelentkezünk, Olágál Elvira, rádiós újságíró vendégei vagyunk. Elvira Csíkpálfalván született, Csíkszeredában érettségizett a mai Márton-Áron gimnáziumban, majd Kolozsváron szerzett filozófia-történelem szakos diplomát. 1990-ig pedagógusként tevékenykedett egy szakközépiskolában. Az 1989-es romániai fordulat után kezdődött újságírói pályája. Rádiótudósítóként dolgozott a Marosvásárhelyi Rádió, majd a Bukaresti Rádió magyar nyelvű műsoránál, 2001-től viszont a Magyar Rádió Kossuth adójának a tudósítója. Rendszeresen közöl életműinterjúkat a Székelyföld című folyóiratban, és munkatársa a Moldvai Magyarság című havilapnak. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk, mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunkkal Csíkszeredában Olágál Elvira rádiós újságírónál vagyunk. Több mint 3 évtizede, hogy rádiósként ott van a szobákba, konyhákba, az emberek fülében. Hogy indult ez a szép és hosszú pálya? Mitől lesz valaki rádiós? Hogy adja rá magát a rádiózásra?
Nem mondanám, hogy nem foglalkoztatott a rádió, elsősorban rádió hallgatóként, és én ezt el kell meséljem, hogy az egész gyermekkorom arra emlékeztet, hogy van egy rádió a lakásban, 12-kor harangoznak délre, de nekünk az igazi harangszó az 1 órakor hangzik el a Kossuth rádióban. Valahogy így alakult ki gyermekkoromban.
Kossuth Rádió Budapest, pontos időjelzést adunk. Dél van.
Kezdetben még ilyen telepes rádió volt, valamiféle akkumulátorral működött, nem is tudom azt, hogy töltötték fel. Aztán később is ilyen nagy dobozok voltak, olyan szép zöld varázsszemmel, Orion talán ez volt a neve, és a Kossuth rádiót hallgattuk állandóan. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogyha valaki akkor nekem mondja, hogy én valaha is a Kossuth rádióban beszélni fogok, akkor ezt nagyon-nagyon fantazmagória kategóriába soroltam volna. Egyetemista koromban a Visszhangrádiónál, ez egy ilyen bentlakásokban kábelen terjesztett rádiózás volt. Ezt is nagyon szerettem, ennek egy egészen különös hangulata volt. Nem mondtunk híreket, szép beszélgetésekre emlékszem már akkor ott. De különösebben én abban az időben, a 80-as évek elején esetleg rádióhoz kerültem volna, esélye nem volt, és nem is foglalkoztatott. Bár ígéretet mondjuk kaptam, de hát akkor el kellett foglalni azt a helyet, amit az embernek kiosztottak, így kerültem egy szakközépiskolába tanárnak, és számomra 1990 ténylegesen rendszerváltás volt. Februárban már, amikor újraindult a Marosvásárhelyi Rádió, akkor jelentkeztem versenyvizsgára, amit nem is igazán tudom, hogy mire hirdettek meg, mert már akkor világos volt, hogy én nem dolgozhatom stúdióban Csíkszeredából. De elmentem, jelentkeztem, akkor úgy látták azok, akik ott újraindították, hogy én odavaló vagyok, alkalmas vagyok, és fölvettek. Majd aztán csak a márciusi események után közben is tudósítgattam, én telefonon jelentkeztem, mert hát el kellett mondani, hogy mi történik párhuzamosan itt nálunk is az akkori eseményekkel, és áprilistól rendszeresen dolgoztam már, 1990-ben járunk. Így hát a Marosvásárhelyi Rádiónál kezdtem szerkesztőként, mert nem ismerték a más besorolást, és így két hetente feljártam a stúdióba, műsort szerkesztettem, és aztán kialakult ez a tudósítói státus. És én erre nagyon büszke vagyok, hogy én aztán tudósító lettem, és hogy tulajdonképpen ez egy nagyon szép szakmai területe a rádiózásnak. És egészen 1995-ig ezt műveltem a Marosvásárhelyi Rádiónál, aztán következett egy 5 éves szünet, amikor mindent kipróbáltam. Ott hagytam a Marosvásárhelyi Rádiót, ennek története van, de már ezt olyan sokszor elmeséltem, hogy hadd ne ismételjem meg. Akkor kipróbálhattam magam az írott sajtóban, a televíziózásban, közben a Bukaresti Rádiót is tudósítottam, és 2001-ben a Magyar Rádió alakított ki Kárpát-medencei tudósítói hálózatot, akkor jelentkeztem, és tulajdonképpen azóta a Kossuth Rádiónak, illetve hát a Magyar Rádiónak, most már az MTVA-nak vagyok a munkatársa, tudósítója.
Ha azt vesszük, minden időben nagyjából ugyanúgy kell dolgozni. Tehát kérdezni kell, információ után kell járni, de így visszagondolunk mondjuk a 90-es évek elejére. Könnyű volt akkor rádiózni? Könnyű volt az információt beszerezni? Akkor még nem volt internet. Azért nem egy kattintásra jött be a világ, hanem kellett azért talpalni.
Nem volt mobiltelefon. Tehát már az nagy dolog volt, amikor az első mobiltelefon megjelent, és elmondhattuk onnan helybe. Kalandosak voltak. Jól emlékszem, amikor Bálványosi Szabad Egyetem, de már Tusnádfürdőn volt, és ott sorban álltunk a vezetékes telefonnal, Kelemen Ferenc, Németh Zsolt, akkor talán külügyi államtitkár. Tehát ott sorban álltunk a vezetékes telefonnál, és onnan adtuk le a helyszínét, beszámolókat, a tudósításokat, beszélgetéseket. Úgyhogy nem volt olyan könnyű technikailag semmiféleképpen, hát nem volt eszközünk, én nem is emlékszem, valami ilyen nagy, általunk használt magnóval készítettem az első anyagaimat, vagy ami a Marosvásárhelyi Rádióba bement, azt egy Budapesten kölcsönkért diktafonnal készítettem Domokos Pál Péterrel. Ez egy nagyon szép beszélgetés volt, több részletben hangzott el a Marosvásárhelyi Rádióban. Így dolgoztunk, aztán a rádió is adott valami ilyen több kiló súlyú nagy marancokat, azzal is jártunk. Ezekre már különösképpen nem emlékszem, hogy ez olyan nehéz lett volna, a rádiónál pedig ilyen nagy szalagokra átmásoltuk, és vágtuk, és ragasztottuk. Ezt az előttünk járó, a már tapasztalt kollégák megmutatták, és ezt csináltuk. Később aztán a rádiózás tulajdonképpen egy ilyen egyszemélyes tevékenység lett számomra, hogy én bárhol vagyok, nekem egy kis stúdió kialakítható, elég egy számítógép hozzá. Internet akár a mező közepén is elkészítettem, továbbíthatom, vágom, úgyhogy most már sokkal egyszerűbb technikai szempontból szempontból.
De ez bizonyára a 2000-es évek után volt már, amikor lehetett számítógépen vágni, azelőtt hírből nem láttuk a számítógépet sem. Itthon legalább volt vezetékes telefon?
Természetesen volt.
Mert én abban a szerencsés helyzetben voltam, vagy szerencsétlen helyzetben voltam, hogy 95-től, mikor elkezdtem bedolgozni a Marosvásárhelyi Rádióhoz, én a postára mentem tudósítani. Ilyen dugucsolós központ volt, és hiába kértem meg a kisasszonyt, reflexből mindig belekérdezett, hogy vorbic, 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 és akkor mondtam, hogy dá, és folytattam az élő tudósítást, ha ez így volt, röhögtek a kollégák. Szerencsére nem maradt meg ebből dokumentum, mert nem mindent őrzött meg a rádió.
Én csíkszeredai tudósító voltam, tehát igyekeztem mindenről hírt adni, ami történik, és tulajdonképpen ezt teszem ma is. Az események határozták meg azt, hogy mi történik, mi a fontos, miről kell tájékoztatni a hallgatót. Azért szeretem a rádiózást, mert ez egy egyszemélyes. Például a televíziózás nagyon nehezen ment nekem. Az írócsajtóban is szívesen dolgozom, azt nem tudom elképzelni, hogy például szerkesztőségben hogyan állnám meg a helyem. Nem igazán dolgoztam szerkesztőségben, mindig én távol voltam a sűrűjétől, hogy úgy mondjam. Ez gondolom, hogy kollégáim számára néha kellemetlen is, hogy én ezeket az anyagokat, amit természetesen én vágok meg, többnyire szerkesztővel egyeztetve, hogy milyen hosszúságú legyen, és amikor visszahallom, és belenyúl a szerkesztő, mindenről tudom, hogy ő mit vágott ki. Természetesen, amikor úgy érzem, hogy sérült valamilyen formában az anyag, azt nem hagyom megjegyzés nélkül, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem vagyok ilyen szempontból egy kellemes munkatárs, gyermekeimnek érzem ezeket az anyagokat. És igen, nagyon vigyázok arra, hogy az interjú alany is a maga szerepében úgy tűnjön fel, hogy én ne hozzam esetleg kellemetlen, kényelmetlen helyzetbe, vagy ne emeljem ki esetleg azokat a negatívumait, amelyek rossz fényben tüntetnék fel. Én például van, amikor megszólítom, vagy figyelmeztetem különösen a székelyföldi elöljárókat, amikor valami kifejezést úgy használnak, hogy beszélgetés végén legyen szíves ezt így megismételni, és akkor bevágom. Mert nem szeretném, hogy esetleg nevetséges legyen. Nem arról van szó, hogy esetleg a nyelvjárási fordulatokat vágom ki, hanem amit helytelenül használ.
Mennyivel kell másképpen dolgozni most, hogy a magyar rádiónak készülnek az anyagok, mint hogyha egy hazai rádió számára készülnének?
Más. Mert hogy Kárpát-medencei összefüggésbe kell helyezni. Tehát lehet, hogy egy helyi problémát én feldolgozok. De egy kárpát-medencei hallgatónak, egy felvidéki, délvidéki vagy magyarországi hallgatónak összefüggésbe kell helyezni. Tehát el kell mondani, hogy honnan indult, és hogy mi a lényege, hogy megértse. És természetesen, hogy a helyi problémáknak a feldolgozása számomra mindig azt a követelményt is jelenti, hogy általános összefüggéseket találjak. Tehát ami nem csak a helyi hallgatónak, a székelyföldi hallgatónak érdekes, hanem mondjuk egy magyarországi hallgatónak, vagy egy kárpátaljai hallgatónak is érdekes. Igen, ez egy fontos követelmény ebben a munkában, és ezt meg is követelik tőlünk. Ha elmegyek Csíkcsomortánból tudósítani mondjuk egy templom építésről, akkor el kell mondani a temesvári, a bánsági, vagy a belsőerdélyi hallgatónak is, hogy Csíkcsomortán hol van, hogy a templom építés miért szükséges, mondjuk a helyi hallgatónak is, de egy kicsit tágabb összefüggésben. Erre nagyon kell vigyázni, és azt gondolom, hogy ez a tájékoztatási feladathoz hozzátartozik, ez a szakmának a lényege.
Elhangzott egy fél mondat, hogy megkövetelik tőlünk, hogy az anyag olyan legyen, amilyen kell legyen. De ha nem követelnék meg is, Olágál Elvira ezt akkor is így tenné, mert van egy értékrend, és nem adunk ki a kezünkből fért munkákat, főleg annyi év tapasztalat után.
Hát az ember tisztességes munkát végez, igényes munkát végez, ez önmagával szembeni alapvető követelmény. De az, hogy a szakma mit követel meg, azt természetesen meg kell tanulni, és ugyanúgy alázattal és becsületesen kell elvégezni, mint bármely más munkát. Tehát a lelkiismeretesség, a felkészültség, a tisztességes munka, az ebben is ugyanúgy érvényesül, mint bármely más munkában. És én ezt fontosnak tartom.
A mai trendeket látva, ez még követelmény?
Én nem kívánom bírálni a mai rádiózást, egy kicsit más, és úgy gondolom, hogy nem is az én világom. Kereskedelmi rádiókat például sosem hallgatok, ezek a közben egy kis szöveg, közben egy kis zene, ezeket nem igazán tartom én magaménak, most is nagyon sok rádiót hallgatok, de ez nem az én világom, és én nem is kívánom ezt bírálni, bizonyára vannak nálam sokkal alkalmasabbak erre, akik ezt elmondják, nyelvészek, közéleti emberek, akik hallgatják, akik foglalkoznak ezzel. Tény és való, hogy a rádió az beszélt műfaj. És én szerintem, ahogy színházban mondjuk nem lehet a modernitás irányába elmenni addig, hogy például a beszéd az egy alapvető követelménye legyen a színésznek, ugyanúgy a rádiózásban sem lehet a rádió riporternek vagy rádiós műsorvezetőnek a nyelv a legfontosabb eszköze. A mi anyanyelvünket azt nem lehet akárhogy beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy ez ma is ugyanön követelmény. Ha ezt nem tartják be, akkor hibát követnek el.
Ezt azért mertem megkérdezni, mert a közszolgálati rádiókban is azért lazult ez a nagy szigorúság. Úgy a Marosvásárhelyi Rádióban, a Bukarestiben, meg a Kossuth Rádióban is.
Én azt gondolom, hogy inkább a dinamikája egy kicsit gyorsult fel. Tehát ma már nem lehet azt, hogy 15-20 percig beszélek ugyanarról. 5-6 perc ebbe az időbe bele kell férni, és el kell mondani mindazt, amit el akarsz mondani. Vannak természetesen más műsorok is, amik nagyobb terjedelmet engednek meg. Tehát az embereknek felgyorsult az élete. De én nagyon remélem, hogy azért a közszolgálati rádióban az, hogy milyen nyelven beszélnek, hogy használják a nyelvet, hogy milyen igényesek a beszédben. Én azt hiszem, hogy azért ez még mindig egy mérce.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Érezhető különbség a 90-es évek és a 2000-es évek utáni rádiózás megítéléséről? Más az intézmények súlya, amit képviselünk, és másképp ítélik meg a mi szerepünket is?
ha arra gondol, hogy itt Erdélyben például a Kossuth Rádiót hányan hallgatják, akkor azt kell mondjam, hogy elég kevesen. Akik viszont hallgatják, azok olyan hűséges hallgatók, mint amit az elején mondtam én, hogy valahogy úgy az életük része a Kossuth Rádió. Most már viszont sokkal könnyebb hallgatni rádiókat, akár Kossuth Rádiót, Petőfi Rádiót, Bartók Rádiót. Tudok olyan fiatalt például, hogy nagyon szereti a Petőfi Rádiót, és háttérzeneként is a Petőfi Rádió megy mondjuk a számítógépén. De hát megváltoztak a körülmények, megváltozott az idő. Az, hogy most a Kossuth Rádiót jobban szeretik-e, az biztos, hogy most már nem kell állandóan elmagyarázzam, hogy én a Kossuth Rádió tudósítója vagyok, hanem eleve már úgy hívnak meg. Hát el kellett teljen jó néhány év, hogy azért ezt tudatosítsák, hogy van egy ilyen, hogy Csíkszeredából Kossuth Rádiót tudósítja valaki.
Gondolom, számít a megjelenés is. Ha lenézően, fennhéjázóan jelennénk meg, nem biztos, hogy olyan kedves lenne a fogadtatás.
Azt gondolom, hogy ezt mások kell elmondják rólam. Hát igyekszem. Említettem, még egyszer elmondom, hogy a szakmai alázat az nagyon fontos ebben a munkában.
Volt olyan, hogy valaki elutasította az interjú kérést?
Természetesen volt. Hát persze, hogy volt. Most mondjuk, ha arra gondolok, hogy politikus utasította vissza, olyan is volt, hogy azt mondta, hogy nekem nem beszél. De viszont voltak olyan személyiségek is, akiket szerettem volna hosszabb beszélgetésre felkérni, és valamiért nem vállalták. Holott én hallottam beszélgetésben, hogy mással szóba áll. Tehát olyan sok nem volt, de megtörtént. Én ezt nem veszem rossz néven. Egyáltalán nem veszem rossz néven. És például az írott anyagaimban ott nagyon fontosnak tartom, hogy akivel én beszélgetek, és a beszélgetést lejegyzem, mert ugye a beszélt nyelv azért az nem ugyanolyan, mint amikor leírom, akkor azt visszaküldjem neki, hogy elégedette azzal. Ezt nagyon fontosnak tartom. De volt olyan rádiós beszélgetésem is, hogy ő kérte, hogy előtte meghallgathassa. És hát nehezen, de annak is eleget tettem. Ezt mondjuk ilyen hosszabb kifutású műsorokban meg lehet engedni, de mondjuk egy tudósításban, vagy helyszíni beszámolóban ott nem nagyon lehet, vagy egy összeállításban, egy eseményről való beszámolóban nem lehet ezt megtenni. De nyilvánvaló, hogy mindig azt tanácsolom, ha engem megkérdez például valaki, egy elöljáró, hogy mi a véleményem erről vagy arról, például, hogy hogyan viselkedjen a sajtóval szemben, akkor mindig azt mondom, hogy nem az a feladata, hogy az orra alá dugják a mikrofont, és akkor beszéljen. Vannak közéleti szereplők, akik ezt megtehetik, de minden esetben egyeztetni kell, hogy ekkor érek rá, ekkor kérdezhet, ezek a kérdéseim, és így tovább. Azért most ne gondoljuk azt, hogy mi akkora emberek vagyunk, hogy megyünk, és minden ajtó kinyílik előttünk, és mindenki a rendelkezésünkre áll. És én az interjú alanyaimnak, a megkérdezetteknek, közszereplőknek ezt a jogát úgy gondolom, hogy igyekszem tiszteletbe tartani. Remélem, hogy nem voltam olyan rámenős, hogy ezt zokon vették tőlem.
Elgondolkodik az ember azon, hogy ha van egy visszautasítás, ez valami minek szól?
Volt úgy is, hogy itt a Székelyföldnél például a Székelyföld díjakat adtak át, és egy magyarországi író azt mondta, hogy a Kossuth Rádiónak nem nyilatkozom. Hát én ezen egy kicsit elgondolkoztam, aztán elmondtam a kollégáimnak, de hát mit csináljon az ember? De volt például olyan, azt gondoltam, hogy nagyon kedves ismerősöm, és mindig mondta, hogy na ekkor és hívjam vissza, és a végén azt mondta, hogy nem képes erre a beszélgetésre. És próbáltam megérteni, és azóta sem értem, hogy miért nem volt képes. Van, amikor az ember csak egy külső ránézésre azt érzi, hogy én ennek az embernek nem tudok magamról beszélni. Szóval nem mindenkinek vagyok rokonszenves, ez világos számomra. Nem mindenki szeret engem. Úgyhogy valaki visszautasít. De nem történt meg ez olyan gyakran, mondjuk, hogy tüske maradjon a lelkemben.
Muszáj anyagokat kellett készíteni az elmúlt évtizedek alatt?
Én egy kiváltságos helyzetben vagyok ebben a tudósítói státusomban, ugyanis az eseményeket én érzékelem. Lelkiismereti kérdést csinálok abból, hogy én mindenről beszámoljak, ami fontos. Tehát igyekszem tényleg a legfontosabb, vagy a fontos eseményeken ott lenni, vagy ami a közösség életében fontos. De azt, hogy én például miről akarok készíteni, azt először elmondom, beajánlom, hogy ez a témám. És a szerkesztők választják ki, hogy ez nekik fontos, vagy nem fontos. Ennek függvényében elkészítem a hangszóanyagot. Az, hogy azt mondták, hogy ide kell menni, vagy oda kell menni, természetesen azt is elfogadom. De most ez, hogy muszáj anyag, hogy X-et vagy Y-t feltétlenül meg kell kérdezni, én soha ilyen utasítást nem hallottam, hogy ezt a politikust, vagy ezt a közéleti embert ki ne hagyd. Én ilyen sose hallottam. Tehát nekem ilyen soha senki nem mondott. Egy eseményen nyilvánvaló, hogy kit kell megkérdezni, és az az én esetemben mondjuk nem maradt ki, hogy jaj, hát én ezt nem kérdezem meg, mert vele politikailag nem értek egyet. Tehát ilyen nincs egy tudósítói munkában, hogy én nem az ő szavazója vagyok, és ezért nem is kérdezem meg. Ezt rólam nem kell tudja.
Mi van akkor, amikor beajánlunk egy témát, és a szerkesztő nem fogadja el, de a meghívó fél szeretné, ha a Kossuth Rádió is ott lenne az eseményen. Ilyenkor megbeszéljük, hogy miért nem érdekli a téma a rádiót?
Hát erre nem igazán tudok válaszolni, mert olyan nagy a felvevő képessége a Kossuth Rádiónak. És azért most már kialakult ennyi év után, hogy minek van hírértéke, vagy mi annak az eseménynek a jelentősége, amiért fontos. De egy nagyon egyszerű helyi eseményt is lehet úgy ajánlani, úgy tálalni, hogy az Kárpát-medencei jelentőségűvé válik. Erre számtalan példát tudnék felhozni a tevékenységemből, és ez is nagyon fontos.
Akkor nem csak jó riporternek, tudósítónak kell lennie, hanem jó menedzsernek is, és jó marketingesnek is.
Hát ezek újra olyan fogalmak, olyan kérdések, amikkel én nem szoktam foglalkozni.
Több tudósítója van itt Erdélyben, Székelyföldön a Magyar Rádiónak. Vannak átfedések témákban, területekben, vagy ez előre le van beszélve?
Több tudósító van, nagyjából kialakult, hogy ki milyen területen dolgozik, de hát ez természetes is. Viszont előfordul, hogy mondjuk éppen olyan területen dolgozom, ilyenkor azért többnyire illik azért tájékoztatni a másikat, hogy én mondjuk itt dolgozom és elkészítem ezt a témát. Felvidéken is előfordul, hogy mondjuk ott voltam, és akkor ott éppen dolgoztam, vagy délvidéken is voltam, és dolgoztam Magyarországon, és most például hétvégén a Csángó bálon voltam Budapesten. Az ember azt kérdezheti, hogy miért a csíkszeredai tudósító készítette el a Határok nélkülnek a műsort. Hát valahogy olyan minőségben, hogy én őket elkísérem. És ez most már visszatérő esemény, és én mindig elmegyek a csángókkal erre az eseményre, úgyhogy valahogy úgy a téma is engem illet ilyen körben.
Thank you.
Nagyon sokszor olvassuk, nagyon sokszor halljuk, hogy a Magyar Televízió és a Magyar Rádió a kormány kiszolgálója. Egy csíkszeredai tudósító ebből mit érzékel?
Az ilyen felvetésekre én mindig elmondom. A magyar közszolgálati média az nem egyik vagy másik televízió vagy rádió. Van 5 rádiócsatorna, van 7-8 televíziócsatorna. Ha az egészet nézzük, és valaki vitatja ennek a közszolgálatiságát, akkor én azt gondolom, hogy nem ismeri. Én minden esetben megvédem, és mindig elmondom, hogy ne csak egy területét nézzek, egy csatornát nézzenek, vagy egy műsort nézzenek, és abból vonják le. Ilyen szempontból nagyon felületesek az ítélkezések, és én ezt nem tudom elfogadni. De sokat beszéltünk arról, hogy ugye az elmúlt évtizedekben mi volt fontos nekem. Folyamatában követni az eseményeket. És ez is egy nagyon szép része ennek a munkának, hogy vannak történések, vannak események, amiket én kezdettől fogva követtem, és mindenről van anyagom. 2001-től olyan digitális archívumom van, mert azóta dolgozunk számítógépen, ezt ugye már korábban is említettük. Tulajdonképpen egy kortörténeti dokumentumok ezek már, csak úgy egy példát mondjak, hogy eszembe jutott, hogy a Molvai Csángó Magyar Szövetség bejegyzése körüli viták évtizedekig tartott. És én mindig mentem hűségesen Barta Andrással Sepsiszentgyörgyre, a perekre, és tájékoztattam, tudósítottam erről. Szóval vannak ilyen folyamatok, amelynek a kifutása is megvan az én rádiós anyagtáramban. Ugyanígy vagyok például a Székely Nemzeti Tanáccsal. Még a nagyok idejében, amikor született is, amikor megfogalmazták a nagy gondolatokat, még annak idején Csapó József, Fodor Imre, Kónya Ádám, és hogyan ott születtek ezek a dolgok ott, a gyűléseken és összejöveteleken, és azokról is folyamatában minden megvan. Szóval ezek olyan szép dolgok, vagy ezek a nagy találkozások a különböző személyiségekkel, egy-egy hosszabb portréműsor, az arcvonásokat és a nagyokat említeném, ahol már olyan emberek, akik nincsenek is közöttünk. És őrzöm a hangjukat. Szabó Gyulának például, az írónak, vagy Sütő Andrásnak. Olyan kedves emlékek ezek, hogy például elmondom azt a nagyon szép történetet, és egyúttal a televíziósoktól bocsánatot is kérek, hogy az Úzvölgyében voltam, nem most a mostani események után, mert az Úzvölgyében igazán, hogy oda kezdtek járni, még a 80-as években, de 90 után már tömegesen jártak oda a háromszékiek. És egyszer egy ilyen eseményen, ez olyan nagyon meghitt események voltak, nagyon meghitt emlékezések voltak, akkor még nagyon sok veterán harcos élt, és így félkörbe állva emlékeztek, kis beszédek hangzottak el, és kiáll Magyari Lajos költő oda középre, és elmondja Úzvölgyi Requiem című versét. Amikor Magyari Lajos kiállt, na ez az a rádiós magatartás, amikor azt mondom, hogy rá kell érezni, hogy ez az a pillanat, amit nem múlhat el, és akkor én oda mentem, és a mikrofonomat oda tartottam, mert tudtam, hogy ezt a pillanatot nem szabad hagyni, elmúlni. Természetesen a televíziósok, akiknek a képbe beleálltam, nagyon haragudtak rám, utólag is megkövetem. De megmaradt Magyari Lajosnak ez a verse, hogy ő elmondja. Azt mondom, hogy ez egy olyan ritka kincs ma már. Az irodalom történetben is, és a közösségünk történetében is nagyon-nagyon szép volt. Szóval ilyen emlékei vannak, és ilyen szépségei ennek a munkának, amiről nagyon sokat lehetne mesélni, de legjobban mesélnek erről azok az anyagok, amiket digitálisan őrzök.
Nagyon sok idő nincs a nosztalgiázásra, de milyen gyakran hallgatja vissza Olágál Elvira a régi hangfelvételeket? Lehet azért, mert rendszerezi az ember, vagy csak úgy kézügybe kerül. És elcsodálkozunk-e azon, hogy akkor mit mondtunk, meg hogy mondtuk?
Természetesen rendezgetem időközönként az anyagaim, mert az ember nem szeretne maga után rendezetlen dolgokat hagyni. És így külön választom az archívumomban is ezeket a beszélgetéseket, tehát írók, költők, művészek, egyházi személyiségek, nagy közösség, sorsformáló események. egy-egy templom avatás, vagy közösségi ház avató, emlékműveknek az avatása, amiket folyamatosságában, tehát történetében mutatok be. Ezeket külön választom, vagy itt vannak a néphagyományaink. Ebben a tematikában is annyi mindent készítettem, annyi embert megszólaltattam, annyi érték van benne. Ezeket így mind külön választom, mint ahogy az ember elrendezi a könyveit a könyvespolcon, és talán akkor egy állományban az utókornak is könnyebb lesz ezekhez hozzáférni. Én azt gondolom, hogy ezeknek egyszer lesz jelentősége, mert akaratlanul is valamiféleképpen krónikása lettem ennek az elmúlt 3 évtizednek. Azáltal, hogy igyekeztem mindenütt ott lenni, amit fontosnak tartottam. És ennek a szép munkának az eredménye, még egyszer mondom, ez a sok hanganyag, amit én is szívesen néha végighallgatok, nem azért, hogy ezt keressem benne, hogy mennyit változott egy-egy ember vagy a szemlélete, hanem azért, mert számomra is szinte újdonság, hogy íme mi történt akkor, vagy hogy történt ez vagy az az esemény éppen akkor.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gondolom, hogy a hallgatók elismerése fontos, de a szakmai elismerés is szükséges, és volt ebből is szép számmal az elmúlt években. Fontos ez a fajta visszajelzés?
Van 2-szer is Magyar Újságírók Romániai Egyesületének nívódíja, van Magyar Örökségdíj, ez már a Magyar Rádió Határok Nélkül című műsorával együtt kaptuk többen. Van ilyen rádiós-televíziós szemlén nyert díjak, van a Magyar Rádió elnöki külön díja, amit megkaptam, és van egy magyar állami kitüntetésem is, Magyar Arany Érdemkereszt, amit elsősorban a moldvai magyarok életének és kultúrájának bemutatásáért kaptam, akkor, amikor megjelent riportkötetem azokból az anyagokból, amit 1990-től több évtizeden keresztül készítettem. Ezek az elismerések természetesen jól esnek az embernek, holott tudja, hogy egy a sok közül, aki megérdemli, most éppen én vagyok a kiválasztott. De tehert is jelentenek. Egyfajta teher nehezedik az emberre azáltal, hogy tudja, hogy milyen elvárással közelednek hozzá, mert amikor a laudációban felsorolják azt a sok érdemét az embernek, akkor gondolkozik, hogy vajon ez én vagyok? És tudja, hogy ezek a legjobbak, amiket elmondanak róla, és ennek meg kell felelni. Úgyhogy azért mondom, hogy egy terhet is az ember vállára helyeznek ezáltal. El kell mondanom viszont, hogy egyszer egy magyarországi férfi jelentkezett, és hozott nekem egy kitüntetést. Egy nagyon szép plakettet. Egyszerű rádióhallgató. és ráírta, hogy Olágál Elvirának kitűnő munkájáért, pontosan nem emlékszem a szövegre, és ránézek most a plakettre, Pereunt et imputandum, Bálint András díj, úgyhogy az is van, elmúlik és számon kérik az embert majd. Ez a magyarországi ember elhozta ezt a díjat, és ez nekem nagyon jól esett. De természetesen a legnagyobb elismerések azok az elismerések, amit az ember visszajelzésként kap a hallgatóktól.
Így a vége fele azt is említsük meg, hogy azon kívül, hogy rádiós újságíró Olágál Elvira könyvei jelentek meg, és még hozzá nem akármilyen, ha csak a legutóbbit említjük, amikor a nemesi családok leszármazottaival beszélget. Ez hatalmas munka. Hogy fér bele ebbe a mindennapi rohanásba még ez is?
Összefügg, mert nagyon sok esetben rádiós beszélgetés is készült. A 90-es évek második felében, amikor már nem voltam a Marosvásárhelyi Rádiónál, és nem kötött ez a mindennapi munka, akkor szerencsés helyzetbe kerültem azáltal, hogy megalakult a Székelyföld folyóirat. És ott rögtön indult egy Akadémika Transzilvánika nevű sorozat, rovat, ami a 20. század második felének tudósait szólaltatta meg. És itt nagyon sokat dolgoztam. Ez megjelent egy kötetben, többen vagyunk szerzők, tehát nem csak én. Utána a moldvai magyarságban, ez is szintén a Hargita kiadó által kiadott folyóirat volt, ebben is nagyon-nagyon sok írott, riportot, interjút, beszámolót közöltem, összefoglaltam egy kötetbe. Utána pedig 2008-tól kezdtem foglalkozni a történelmi családokkal, és ezekből a mély interjúkból is született immár két kötet, a második valóban most jelent meg. Ezek ugyanúgy a munkám részei voltak, természetesen ezek az interjúk mások, mint egy rádiós interjú, nem annyira kötöttek, hosszabb beszélgetések, és ezeknek egy történelmi hátteret is kellett adni, tehát nagyon sok lábjegyzet van, egy külön olvasmány szinte, hogy tulajdonképpen mi a történelmi háttere mindannak, amiről beszélgetünk. Úgyhogy ez is egy nagyon értékes, nagyon érdekes munka volt. Mindezt azért lehetett megtenni, mert én ebben a munkakörben tudósítóként magam osztottam be az időmet. Lehet, hogyha egy szerkesztőségi napi robot kötött volna, akkor nem tudtam volna ezt megtenni. Úgyhogy én ilyen szempontból szerencsés vagyok, és én nem is kívánok más lenni, mint tudósító. Ez számomra egy kitüntető cím. Nem csak a foglalkozásomat jelenti, hanem a hobbimat is.
Valami még van a bakancs listán?
Én még mindig dolgozom a Magyar Rádiónak, a Kossuth Rádiónak, nekem most is vannak feladataim, tehát ezeket elvégzem, úgy fogalmazok most már, hogy takaréklángon, de nem hagytam föl ezzel a munkával. Ugyanakkor mindig adódnak olyan közösségi feladatok, amiben úgy érzem, hogy részt kell vennem. Most például itt van egy évforduló, a két világháború közötti jeles politikus és közéleti ember, Pál Gábor, 140 éve született, 55 éve halt meg. Úgy érzem, hogy a város nagyon-nagyon adós életművének ismeretével, és ezért most részt veszek egy olyan konferencia szervezésében, amely az ő életművét mutatja be. Remélem, sikerülni fog.
Thank you.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Csíkszeredában Olágál Elvira rádiós újságíró vendégei voltunk. A szakma örömeiről és buktatóiról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Ha lelkem fájt, vagy álmom volt túl nehéz, vagy vihar várt, és árnyék gyűlt köré, te eljöttél, s a súlyból csak egy szárny lett, ez a győzelem így nem csupán enyém. Mit ér egy hang, mond hangszer nélkül árván? Mit ér egy hang, mit nem kap szárnyzs a szél? Szóljon hát most minden hangból hát, semmiből így felrepítettél. Mit ér egy hang, mely szétfoszlott az úton? Mit ér egy hang, mit néma csend kísér? Szóljon hát most háladan csúcson, hisz a semmiből te felrepítettél. Mit ér egy hangot hangszer nélkül árván? Mit ér egy hang, mit nem kap szájra szél? Mit ér egy hang, mit nem kap fel a szél?